Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük neked a mai napot, köszönjük a te ígédet, a te szavadat. És most is azért jöttünk, hogy beszélj velünk, taníts minket. Addurunk, hogy alkalmas szolgáid lehessünk. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassák meg a testvérek a mai napra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Jeremiás próféta könyvében a 32. fejezet 27. versében a következőképpen. Én vagyok az Úr, minden élőnek az Istene. Van-e számomra lehetetlen? Ámen. Kedves testvérek! Az utóbbi időben sokszor elénk került Jeremiás prófétának a könyve, hiszen az útmutatóban is estéről estére olvashattuk. A ma délelőtti alapige is Jeremiás próféta könyvéből volt, és a mai napra is ez az ige a 32. fejezetből. De jó, hogy így kerül elénk ez az egyetlen kis mondat, mert talán így, hogy már hosszabb ideje olvassuk Jeremiás próféta könyvét, jobban megértjük ennek a mondatnak a lényegét, és az összefüggéseiben látjuk, hogy mit is akar mondani ezzel az Úr az akkori, és mit akar a mai népének beszélni. Van-e lehetetlen? Mikor hangzik el ez a nagy kérdés? Milyen helyzetben? Hát ugye Jeremiásnak nem volt túlhálás feladata. Azt kellett hirdetnie szinte folyton folyvást, hogy az Isten haragja folytán, jogos haragja folytán, az Isten büntetéseként érkezik majd az ellenség, és jön majd a fogság, jön az éhínség, meg mindenféle probléma. Ez volt a feladat ennek az embernek, hogy állandóan oda kellett állnia a nép elé, az önelégült nép elé, és kellett hirdetnie az ítéletet, és volt, hogy már Jeremiás azt mondta, hogy ezt nem bírom, Uram. De aztán az Úr csak megerősítette, és tudta őt használni továbbra is. Hirdeti tehát a pusztulást, és már tényleg ott is vannak a káldeusok, körülveszik Jeruzsálemet, és Jeremiás pont emiatt, mert még akkor is hirdeti, hogy hiába áll ellen Izrael népe, vereséget fognak szenvedni, ezért fogja a király és börtönbe veti. Fogságban van Jeremiás, amiatt, amit hirdet, amit Isten rábízott, körülöttük ott van az ellenség, és ebben a helyzetben azt mondja neki az Úr, hogy vegyen egy telket. És tényleg nem sokkal később jön egy rokona hozzá, és felajánlja, hogy vegye meg azt a telket, és elindul ez a folyamat, és meg is vásárolja. De ledöbbenünk ezen, ilyen helyzetben, ott van Jeremiás a fogságban, ott van az ellenség, tudja nagyon jól, mert az Isten kijelentette, ahogy hallhattuk a délelőtti igehirdetésben, hogy nincs menekvés, mennek a fogságba, és jön ez az ítélet, tehát rab lesz az ország. Akkor mi értelme egy telket vásárolni? Mikor azt akkor szokott az ember, amikor békesség van, amikor nyugalom van, amikor van lehetőség építkezni, amikor van lehetőség letelepedni. Minek ez a telek? Miért veszi? De Jeremiás felismerte az Úr szavát, felismerte akkor is, olvashatjuk az igében, amikor jött ez a rokon, és tényleg úgy tett. Teljesen rábízta az Úrra az életét, és teljesen mindegy volt neki, hogy talán nem érti, hogy most ezt miért kell tennie. Megvette azt a telket. Képzeljük csak el, hogy kívülről hogy látszódhatott ez az egész. Mit gondolhattak azok az emberek, akik azt látják, hogy Jeremiás, aki azt hirdeti, hogy pusztulás jön az országra, az vesz magának egy telket. Valami hátsó szándékot kereshettek ebben, vagy egyszerűen csak azt mondták, hogy ez az ember, ez bolond. De Jeremiás nem erre tekintett, hanem arra, amit az Úr mondott neki, és ebben nagy példa lehet előttünk, hogy ha az Isten valamit megmutat, ha nem értjük teljesen, Nem az a fontos, hanem az a fontos, hogy azt megtegyük, amit ő mond nekünk. És miért parancsolta ezt az Úr, hogy vásároljon egy ilyen telket? Azért, mert ebben a kilátástalan, sötét helyzetben, amiről a délelőtt is szó volt, ebben a helyzetben is az Isten szerette volna felvillantani a jövő reménységét. Mert azt mondja itt a 32. fejezet 15. versében, mert ezt mondja a seregek ura, Izrael istene, fognak még házat, szántóföldet és szőlőt venni ebben az országban. Tehát már előre mutatja a jövőt, hogy most jön az ítélet. És hiába könyörögnek, most már késő, most már az ítélet következik, de majd lesz jövő. Fognak még majd házat, szőlőt, telket venni ebben az országban. Van-e lehetetlen? Az Istennél nincs lehetetlen. Új kezdet, új remény van ebben a mondatban is, és ebben a cselekedetben, amit Jeremiásnak tennie kellett. És az van benne, hogy a száműzött nép tényleg fogságba kerül majd, de visszajöhet, és békességben élhetnek, mert adhatnak, vehetnek földeket, letelepedhetnek, építkezhetnek. Ez azt jelenti, hogy megvan az életnek a feltétele. Ez az ígéret ott van. És az Isten ezt előre megmutatja ebben a borzasztó helyzetben is. És hogyha tovább olvassuk a verseket, a 38-39. verstől ezt olvashatjuk, hogy az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek mindenkor, és jó dolguk legyen nekik is, meg utódaiknak is. Örök szövetséget kötök velük, nem fordulok el tőlük, jót teszek velük, és olyanná teszem szívüket, hogy féljenek engem, és ne hajoljanak el tőlem. Örömmel teszek jót velük, teljes szívemmel és lelkemmel, és véglegesen elültetem őket ebbe a földbe. Tehát nagy ígéret hangzik el ebben a prófétai szakaszban is, és ebben az összefüggésben kell olvasnunk ezt a mai verset, hogy én vagyok az Úr, minden élőnek az Istene, van-e számomra lehetetlen? És bár itt azt olvashatjuk, hogy minden élőnek az Istene, de hogyha megnézzük az eredetit, talán az lenne a helyesebb fordítás, hogy minden testnek az Istene, ahogy a Károli is hozza. De még ha így is gondolkodunk róla, akkor sem kell úgy gondolkodnunk, hogy ez az ígéret ez csak a földi életre szól. És ez az ígéret csak akkor szólt az Izrael népének, igaz, hogy az ő utódaik számára. Ez az ígéret, ez most nekünk is szól. Lelkiekben mindenféleképpen. Nem csak földi dolgokról, hanem lelki dolgokról. Az Isten ígéri ezt az új szívet, új lelket már Jeremiásnál is, és aztán elküldi az ő szent lelkét, és megteremti az új szívet azokban, akik őhozzá fordulnak, akik megtérnek, akik vágyakoznak arra, hogy szabadulhassanak a bűneikből, és megvallják azokat, és könyörögnek neki. Tehát ez az ígéret, ami elhangzik, ez a miénk is, és így kapaszkodhatunk ebbe. De hogyha nézzük ezt az új fordítást, hogy én vagyok az élőknek az Istene, akkor eszünkbe juthat az, amit Jézus mondott arról, hogy az Isten az az élőknek az Istene. Talán emlékszünk erre a szakaszra, amikor oda mennek hozzá a szadduceusok, akik nem hisznek a feltámadásban, és elkezdik őt kísérteni, meg elkezdik őt megpróbálják csapdába ejteni, hogy hát volt egy asszony, és akkor meghalt a férje, akkor a férj testvére elvette őt a törvény szerint, és így tovább, mert az is meghalt, akkor a mennyben majd hogy lesz ez? És ekkor Jézus mond egy olyan igét a feltámadás kapcsán, amiről eszünkbe nem jutna, hogy ezt a feltámadásra érthetnénk, pedig tényleg arról beszél. Azt mondja, hogy a halottak feltámadásáról pedig nem olvastátok-e, amit Isten mondott nektek? Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Az Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Tehát ezzel azt mondja, hogy Ábrahám is él, Izsák is él, Jákob is él. Igaz, hogy a földön már nem élnek. De nem csak úgy az emlékezetben él, meg nem csak úgy azért, mert beszélnek róluk, hanem azért élnek, mert az Istennel kapcsolatuk volt, és ez a kapcsolat ez a halál után is megmarad, és feltámadtak, és élnek, és új testben élnek. És mondja ezt azoknak az embereknek, akik biológiailag ugyan élnek, de a halálban vannak. És ezt is nagyon fontos tudni, hogy amikor az életről gondolkodunk, az örök életről, akkor az sem valami nagyon távoli dolog, ami a megfoghatatlan, hanem olyan élet, ami már itt elkezdődik, és aminek már itt is vannak következményei, ahogyan éljük az életünket ebben a földi életben. Megmutatkozik, hogy mi nekünk örök életünk van, vagy pedig reménytelen halál felé tart a mi életünk. Az élők istene, az Isten, mondja Jézus. Nem a holtaknak az istene. És azt is elmondja a Szentírás nem egy helyen, hogy hogyan lehet élővé lennünk nekünk is. Hogyan lehet a halálból feltámadni. Mondja az Úr, hogy engem keressetek, és éltek. És azt is mondja, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Tehát itt van már örök élete. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Tehát az él igazán, aki ő benne hisz, aki vele kapcsolatban van. Az Isten az élők istene, az Isten nem a holtaknak az istene. Mert a holtaknak valamilyen más istenük van. A holtak valamilyen halott bálványt választanak maguknak. Sokszor a holtak önmagukban, önmaguk holt valójában bíznak. És azt szeretné az Isten, hogy ebből a halott állapotból átkerüljünk az élő, a vele való kapcsolat állapotába. És itt mondja, hogy ha valaki él, és ebben az Istenben bízik, akkor tudhatja azt, hogy ennek az Istennek nincsen lehetetlen helyzet ezelőtt az Isten előtt. Úgy is lehetne ezt fordítani, hogy van-e túl bonyolult, túl nehéz dolog az Istennek. Úgy minden dolgot egybevéve, valahogy így szerepel ez az ige, nehéz lefordítani. Akármi is van, akármilyen dolog előttünk, nehézség előttünk, vagy akármilyen szó, mert ez a szó meg a dolog ugyanazt jelenti. Akármilyen helyzet van előttünk, az nem lehetetlen helyzet, hogyha nekünk az élő Isten a mi Urunk. És úgy adja magát erre a kérdésre a válasz. Van-e számomra lehetetlen? Persze, hogy jön a válasz, hogy hát nincs. Az Isten számára minden lehetséges. És fontos ezt rögzítenünk, hogyha bűn kérdésében gondolkodunk, vagy nem csak gondolkodunk, hanem szenvedünk, valamilyen bűnnel kínlódunk. Nem egy ígéretünk van arra, hogy az Isten meg tud bennünket szabadítani. Az Isten meg tud nekünk bocsátani. Igaz, hogy a délelőtt arról olvashattunk, hogy volt olyan idő, amikor azt mondta az Isten, hogy elég, mert a nép az túllőtt a célon, de Jézus Krisztusért ebbe az ígéretbe kapaszkodhatunk, hogy az Isten megbocsát nekünk. Nincs olyan bűn, amiből ne tudna bennünket kiemelni, kitisztítani. De ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy bizonyos helyzetekből nem biztos, hogy az Isten ki akar bennünket emelni. És valamiképpen azt is láthatjuk, hogyha könyörgünk az Úrhoz egy bizonyos dologban, és azt mondja az Isten, hogy nem, ahogyan Pálnak is mondta, hogy elég neked az én kegyelmem, pedig háromszor kérte az Urat, akkor is valami megmagyarázhatatlan nyugalom lehet bennünk, hogy bár ettől kínlódunk, meg ez szenvedést okoz nekünk, de az Istennek ez az akarata. Ez a dolog is minden más dologgal együtt valahogy majd az én javamat fogja formálni, hogyha én szeretem az Urat. Van-e számomra lehetetlen? Kérdezi az Isten. És jó így tekinteni rá, hogy számára minden lehetséges. És tágítsuk az Istenről való képünket, ahogyan ez délelőtt is elhangzott a délelőtti alkalmakon, hogy ne ilyen kis szűk képünk legyen az Istenről, hanem hadd legyen az minél nagyobb. Hadd lássunk belőle minél nagyobb, mert bár a mi gondolkodásunk az korlátozott, sokszor beszűkül egy-egy dologra, egy-egy problémára, de az Isten szeretné kinyitni a mi értelmünket, a mi látásunkat, és szeretné megláttatni az ő nagy hatalmát. És hogyha nagyon picike, kis mustármagnyi hittel, de belekapaszkodunk ebbe a hatalmas Istenbe, akkor már mozdulhatnak is a hegyek, ahogyan Jézus mondja. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy most ismét a szívünkre helyezted, hogy te hatalmas Úr vagy, mindenható Úr vagy. És köszönjük, Urunk, hogy beléd kapaszkodhatunk. Olyan sokszor elkedvetlenedünk, olyan sokszor elfeledkezünk arról, hogy te ki is vagy valójában. De engedd meg, hogy most is ismét hozzá tapadjunk a mi hitünkkel, és tőled nyerjünk erőt a mindennapok harcához, és veled induljunk neki azoknak a nehézségeknek, amik előttünk vannak, és minden napunknak. Köszönjük, Urunk, hogy te reményteljes jövőt adsz nekünk, és így élhetjük életünk minden napját.